A Kill My Chris Kölké podcastben Pecod Attilával beszélgettünk. Hogyan kezdődött Attila szakmai pályafutása?
A borászat, illetve az erjedésipar pedig megfogott. A bortanszék hangulata, az ottani diplomunkák, amikbe beleolvastam, illetve...
Erjedés technológia egy izgalmas téma.
Tudjuk, hogy a cukrot lebontjuk mondjuk alkohollá, amellett rengeteg egyéb folyamat is lejátszódik, amik pontosan azt a komplexitást hozzák létre, amit te mondtál, ami viszont kialakíthatatlan mesterségesen.
Bor vagy pálinka?
Ez valóban egy nehéz kérdés,
mert vezettem fel.
Ez pont ugyanolyan, mint amikor rendszeresen megkérdezik tőlem, akár oktatóként, akár szomeléként vagyok egy közösségben, hogy és mi a kedvenc.
És akkor beszélgessünk a pálinka társadalomról is egy kicsit.
Jobban össze tudunk veszni, nehezebben békülünk ki, de ha valami születik, annak azért örülni is tudunk együtt.
Fogadj erős sok szeretettel Pecold Attilát.
Ja, első kérdésem az ilyen klasszikus kérdés, hogy mondtam azt, hogy hogyan lesz egy pékből, vagyis egész pontosan sütőipari technikusból szomelé? Mind a kettő helyett álló pék is, meg a szomelé, gondolom. De
mind,
hanem akkor,
mind a kettő így van, illetve akkor közt azért vannak még.
Na, erre jövök kíváncsi igazából. Akkor kezdjük innen. Hogy kezdődött nálad ez?
Sütőtechnikusként én elvégeztem ugye a középiskolát, és dolgoztam is, illetve vezettem pékséget egy darabig, de elég hamar rájöttem, hogy ez azért önmagában így nem biztos, hogy pálya nekem, és mindig is koketáltam a felsőoktatással, tehát az Élelmiszeripari Egyetemet elég gyorsan megtaláltam, ha már valójában egy ilyen szakmával rendelkeztem. Viszont amint bekerültem az egyetemre, az alapképzés elvégzése után rájöttem, hogy a technikus képzés az akkoriban annyira erős volt, hogy közel többet tudtam, mint a végzett diplomások, ugyanis rengeteg diplomamunkában mondjuk úgy, hogy belső konzulenciát vállaltam némi egyéb segedelemért, tehát egész jól üzleteltünk ezzel ott az egyetemen. És harmadév végére eldöntöttem, hogy én nem ebbe az irányba akarok tovább menni, hiszen max ugyanazt tanulnám meg, vagy még lehet, hogy nem is tanítanának ennyit, és elkezdtem keresni azokat az iparágakat, amik érdekesek lehetnek. A borászat, illetve az erjedésipar pedig megfogott, a bortanszék hangulata, az ottani diplomamunkák, amikbe beleolvastam, illetve azok a gyakorlati dolgok, amiket ők foglalkoztak, azok engem érdekeltek. Úgyhogy bár nem volt sose borász a családba, de én elindultam ebbe az irányba.
És figyelj, tehát hogyha jól értem, akkor azért meg is megvolt az a pék része, ami azért kenyérsütés, péksütemények is, ez nem? Vagy ez nem
de
téma?
Minden.
Minden? Aha.
Sőt, a teljes erjedésipar, tehát nekünk az erjedésről már ott komolyan tudnunk kellett. Igen. Én kémiából érettségiztem, ergo a szórótárgyak nem voltak túl nehezek nekem. Amikor elkezdtük az egyetemet, akkor egyedül a matek volt, amivel jobban meg tudtak fogni. A kémia, a műszakira és a többi, amiben viszont a gimnazisták örlődtek egyetlenül, az nekem sokkal jobban ment, mert hogy ezt csináltuk az ötödik évben, egész évben.
Igen, tehát hogy akkor ez az erjedés része, és az erjedés alatt értek most már mindenféle baktérium, kovász, élesztő, de minden, ami segített ezt a dolgot, ugye akkor megvan, mert ugye sokan elfelejtik, hogy ez nem csak a borban van, az időzőben nem csak a borban van erjedés, hanem nagyon sok élelmiszeripari termékben van az egyfajta, valami erjedés végigbe megy, nem?
Természetesen, hát még üdítőkben is van, tehát vannak olyan üdítők, amik fermentációval készülnek. Ugye? Még tonikok is készülnek valóban egyfajta erjesztési művelettel, ahol nem elsődlegesen alkohol, hanem olyan szerves savak, olyan aromák képződnek, amik egyébként nem lennének könnyen létrehozhatók.
És figyelj, és az erjedés nekem az egyszerű képlet, de majd visszatérünk kicsit lazár területekre is, de hogyha már ezt elkezdtük, mindenképpen meg akarom kérdezni tőled, hogy az nekem ugye élesztő plusz cukor, és akkor az a Saccharomyces, de tudom, nem csak Saccharomyces van, de a Saccharomyces ugye cukorszegetőt jelent, ugye neki cukorra van szüksége, hogy valamit csináljon. Ez mindig így van?
Nem, mert tulajdonképpen vannak olyan baktériumok, amik az alkoholt is képesek bontani.
Uh-huh. De ha nincs alkohol, mert ugye az meg elméletek ahhoz, mert cukor kellene, hogy az legyen, nem? Tehát, hogy így.
De mármi más prekurzorból ezek felépíthetők, illetve maga az erjedés az ugye mindig egy lebontási folyamat.
Igen.
És ezeknek a lebontási folyamatoknak az összessége létrehozhat olyan termékeket, ami számunkra egyébként pozitív dolgokat eredményez termékszinten.
Tehát egy komplexitást igazából, meg sokrétűséget. Tehát akkor az erjedéshez, és most az erjedés a szó legtágabb értelmében értsük, tehát nem ilyen nagyon szigorúan, de akkor ahhoz az nem feltétlenül kell cukor ilyen szempontból, hogy nem kell hozzá
nem
sok cukor.
Nem elsődleges a cukor jelenléte, természetesen kell a folyamathoz, de valójában az erjedés alatt nem elsődlegesen azt értjük, hogy a cukrot lebontjuk mondjuk alkohollá, amellett rengeteg egyéb folyamat is lejátszódik, amik pontosan azt a komplexitást hozzák létre, amit te mondtál, ami viszont kialakíthatatlan mesterségesen.
Igen, mert ez a szépsége pont a, hát az összes ilyen finomítalnak. Kóstolj meg egy sörpárlatot, hogyha van kedved, akkor csak menet közben.
Szóval, köszönöm.
Tehát ez a szépsége az összes ilyen italnak, hogy, hogy semmit nem tudok róla egyébként, csak úgy zárójelben. Ugye beszéltünk, majd beszélni fogunk pálinkákról, párlatokról is mindenképpen. Az egycsöppeseknek a sörpárlata. Nagyon kedvelem őket, de majd később visszatérünk. Tehát az elkedésnek, meg az egész ezek komplex italoknak, de az élelmiszereknek is, amikor az ember kovászról beszél, nem? Tehát, hogy amikor így kenyeret készít, ugye, ez egy nagyon nagy, hát mondhatom azt, hogy divat lett az utóbbi pár évben azért, hogy az emberek elkezdtek.
Főképp a Covid, illetve ez a bezártság meghozta az emberek kedvét, hogy otthon egy picit idézőjelesen kézműveskedjenek. Gyakorlatilag a kovászban is az a fontos, hogy rengeteg fajta folyamat indul el egyszerre, rengeteg biológiai folyamat zajlik egymás mellett, és a kovászban is például azok a szerves savak jelentik majd a jó ízeket, amik az alkoholos eredés mellett szépen a háttérben keletkeznek, és hasonló folyamatoknak az eredményeképpen jönnek létre.
Tehát foglalkozol a borokkal, párlatokkal, meg egy csomó minden másra is még mellette, de hogyha választod kéne, és azt tudom, ez nehéz választás, de meg kell, hogy próbálj meg választani, hogy mi áll közelebb a szívedhez, inkább a bor, vagy a párlat, zárja a pálinka?
Ez valóban egy nehéz kérdés, mert
így vezettem fel.
Ez pont ugyanolyan, mint amikor rendszeresen megkérdezik tőlem, akár oktatóként, akár szomeliéként vagyok egy közösségben, hogy és mi a kedvenc borod? Hát mi az alkalom, milyen helyzetben vagyok, milyen társaságban vagyok. Nagyjából így van ez nálam a borok és a párlatok szeretetével. A bort jobban szeretem készíteni amellett, hogy kóstolom. Párlatoknál valójában igazából én a késztermékekkel foglalkozom szívesebben. Tehát késztermék szinten nálam a bor és a párlatok azok körülbelül egy érdekességi szinten vannak. Viszont a borokat emellett készíteni is nagyon szeretem, tehát foglalkozni magával a technológiával, a kialakítással, a válogatásokkal, a minőség megőrzéssel, stb. Ez egy picikét hozzám közelebb áll, tehát ha most nagyon-nagyon relációt kell letennem, akkor a borok egy picivel közelebb állnak hozzám, de késztermék szinten nálam egy szinten van mind a kettő.
Mind a kettő. Nem csak ugye az a gondolatom megölt fel bennem, hogy ugye, hogyha egy polc előtt állsz, és van minden bor párlat, hogy az év 365 napján, hogy mihez átlagban, mihez nyúlnál többször?
Többször borozok.
Igen.
Hát csak azért is, mert a konyhában is használom a borokat, picikét többször, mint a párlatokat, bár párlatokkal is szoktam főzni, de a párlatokkal inkább ízesítek, a borokat sokkal több technológiai fázisban tudom elővenni.
Uh-huh. Mondasz kell példát? Egyébként most szabad már mondasz kell példát, hogy akkor hogy kell elképzelni?
Például a húsok előkészítésénél, pácolásról van szó. Én nem a klasszikus száraz pácokat szoktam elkészíteni, hanem én konkrétan egy üvegborral belocsolom az egyébként előkészített és befűszeredett húsokat. Én abban hagyom állni egy napig. Azt vettem észre, hogy főképp a lazább, puhább szerkezetű húsoknál mélyebb lesz a penetrációja magának a pásznak, és a fűszeres aromákat sokkal mélyebben beszívják a rostok, amiket utána egy finom hőkezeléssel és egy pici kérgezéssel szoktam nagyjából természetközeli módon tányérra tenni. Tehát én nem az átsütött cipőtalphúsoknak vagyok a kedvelője, hanem én azért a rózsaszín, vagy esetleg még akár véres húsokig is elmegyek otthon, és szerencsére ebbe a család támogat, tehát ők kimondottan kedvelik ezeket a játékokat, amiket otthon így borral és fűszerekkel szoktam végezni.
Hogyha egy a párosításhoz szó esett, ugye a borétel párosítás, arra rengeteg könyv van, rengeteg nagyon jó példa van, klasszikus példák, stb. De hogyha párlatokról beszélünk, akkor ugye ott azért a magasabb alkohol, és a párlatoknak van egyfajta ilyen a borokkal, tehát mind a kettő nagyon persze nagyon komplex, ugye a párlatokat azokat a világon mindenhol készítik. Ez nem csak a 35 és az 50 szélességű fok között van szőlő, borszőlő, hanem ugye párlatot azt készítenek gabonából, északon, egészen lehet hópusukig innen, mindenféle trópusi gyümölcsökből, és akkor még millió dolgot tehetnénk közte, és elkészítési módot. Tehát ugye ilyen szempontból a párlatok világa az ilyen sokkolóan sokrétű. Hogy lehet így akkor párosítani párlatokat? És most halljunk először párlatok, mert sok tudom, hogy átvezetettünk nyugodtan a pálinkák irányába is, de hogy
jó. Már csak azért is, mert én jó magam már viszki vacsorát is.
Na, hát azért mondom, hogy párlatokat.
Játszottam már ilyet.
Kezdjük párlatokat, és nyugodtan beépíthetsz ilyen dolgot. Tehát, hogy képzelnénk el, hogy valaki már hogy viszonylag tapasztalt mondjuk borétel párosításokban, annak milyen útmutatást mondaná így a étel és párlat párosítás során?
Van egy hatalmas kulcs a párlatétel párosok létrehozásában. Az, hogy a párlatokat néha könnyebb belecsempészni magába az ételbe.
Uh-huh. Te főzni vele, úgymond.
Főzni vele, vagy a főzés különböző fázisaiban, vagy a legvégén fűszerezésként felhasználni. És abban a pillanatban, amint a párlat bármilyen karaktere megjelenik az ételben, sokkal könnyebb a párlattal magát a kapcsot megtalálni, amikor az összekóstolásra kerül a sor. Ami probléma, és amire mindig fel kell készíteni a fogyasztót, hogy a párlatokban sokkal gyorsabban jönnek az ingerek, és ennek köszönhetően egy picikét mindig edukálni kell a csapatot az elején, viszont utána nagyon-nagyon élvezik. Tehát azt vettem észre, hogy az első párlatnál, vagy még a másodiknál is pici kóstolás technikát kell oktatni hozzá, egy picit rá kell ébreszteni őket, hogy hol lesz a funky, hol lesz az igazi buli ebben az egészben, de amikor rátalálnak, akkor egy nagyon szórakoztató dologgá válik ez az egész. Kicsit megterhelőbb, kicsit nehezebb, mint a borokkal. Egyrészt azért, mert sűrűbben jönnek az ingerek, másrészt ugye a magas alkohol az egy kicsit jobban fárasztja a szenzorokat, de aki ezt bevállalja, az általában nem szokott csalódni.
Mondaná így csak ugye a szerkezeti szempontból, ugye, tehát mit tudom én, párlatokban a savakkal nem nagyon szoktunk azért beszélni, de akkor is, hogyha van édességről is azért induljunk ki abból, a legtöbb azért mondjuk így száraz, induljunk ebből a kategóriából, és akkor ugye ott az alkoholfok is mondjuk 40 és 50 fok között van, de ugye azon belül azért nagyon komplex tud lenni, hogy érlelve volt, nem volt érlelve, hogy ez más színre, aromákra, óriási kihatásra, az alapanyag is természetesen, de hogy mit tudom én, mondjuk egy klasszikus példát, a bornál, ugye az édes íz a borba az ugye mindennel megy a sóssal, megy a keserűvel, ha nagyon muszáj, a savanyúval, az édessel is természetesen, hogy egy ilyen, tudod, amiről szoktunk mindig beszélni, ez az ellentétpárok, harmónia, és így tovább, tehát egy kicsit hogy ebbe a gyakorlati oldalról, hogy közelítenél ezt meg?
A párlatoknál az az érdekesség, hogy bár valóban nem érzel benne savakat, de az aromatikájuk felidézi benned a savakat, hogyha egy savanykás aromatikájuk van. Az édességérzetet ugyanúgy meghozza, ha édes aromatikája van, és meglepő módon az édes aromatikájú párlatok ugyanúgy tudnak működni, mint egy édesbor. Uh-huh. Egy savanykás, mondjuk egy birs például, az pontosan ugyanúgy tud működni, mint egy savakban gazdag, citrusosabb fehérbor. Tehát megvan a boros párhuzam, uh-huh. Csak itt az aromatikának a karakterét kell elsődlegesen tisztázni, hiszen majd az fogja a fogyasztót elbűvölni az elején, és ahhoz fog egyébként agyban kötni minden mást, amit megkap. Az íz jelen esetben, ha kiegészíti az illatot, akkor már igazából csak támogat. Ha teljesen más az íz, mint az illat, akkor baj van, akkor egy kicsit nehezebb ezt a párost létrehozni. Ez bizonyos helyzetekben, például viszkiknél azért néha előfordul, de ott viszont, ha feltérképeztük az ízeket is, és ott valójában az ízek közti összhangot is megtaláljuk, úgyhogy egyébként figyelni kell, hogy még mindig körülbelül 60% azért az ingereknek az illat, akkor meg lehet csinálni azt a fogyasztói élményt, amiért érdemes egy ilyenre beülni. Nem mondom, hogy nem kell hozzá egy jó séf. Uh-huh. Tehát én, mint szomeli, egyedül bőven kevés vagyok. Én el tudom mesélni, hogy ez nekem miről szól. El tudom mondani azt, hogy körülbelül milyen ételek irányába vinne engem ez az ital, de hogyha nincs egy megfelelően nyitott séf, akivel ezt valóban kvázi készpénzre vagy ételre is tudom váltani, akkor nem lesz jó eredmény.
Tehát ha jól értem, amit mondasz, párlatoknál fontosabb az, hogy mi az aroma, hogy, egy, hogy inkább egy édesfűszer, vanília, ugye hordó mondjuk, vagy egy adott gyümölcsre emlékeztető jegy, mint hogy a szerkezet. Mert nekem egyébként a borról beszélek, nekem a szerkezet az szerintem én legalábbis számomra fontos, amikor bort párosítok ételet, egy könnyű bort, egy könnyebb étellel. Csak most egyszerűség kedvéért, egy testesebb bort, egy testes étellel, egy savasabb bort, mondjuk valami frissebb dolgok, most az egyszerűség kedvéért beszélek. Tehát akkor ilyen szemszögből azt mondod, hogy egy könnyű párlatot ne föltedd egy könnyű étellel, hanem inkább az aroma legyen az elsődleges, és akkor szerkezeti elemelem a másodlagos. Jól értettem
ezt? Azért, nem, annyiban kijavítanám, hogy azért egy könnyedebb struktúrájú párlatnak rendszerint az aromatikája is a könnyebb irányba szokott elmenni. Pont az a probléma, ha ne adj Isten, ambivalencia van az italban, tehát nehezebbet sugal az illata, mint amilyen mondjuk könnyű a párlat, akkor nehezebb hozzá ételpárt találni. De mivel legtöbbször a párlatok hamarabb mondanak igazat, mint a borok, tehát ezt úgy értem, hogy egy párlatnál, ha az illat sugal valamit, azt általában a struktúra az szépen leszokta követni, sokkal nagyobb a párhuzamosság ebben, mint a borok világában. És épp ezért általában az ételpárosítások kapcsán emiatt nem akkora a rizikó, mert ritkán lépünk kátyúba ezzel kapcsolatban.
Igen, mert például a klasszikus a tokai asszú, ami bár lehetne egy könnyű közepes test, de borzasztóan ízgazdag, ugye? Tehát, hogy az alkoholja az alacsony, a savai az borzasztó magasak, aromatikája irdatlanul intenzív és gazdag, és minden elképesztően sokszínű és gazdag ugye ilyen szempontból, de van egy ilyen közepes könnyedség benne, főleg az alkohol miatt is, meg sok minden más miatt, amit ezt érzünk, és akkor ugye én viszont ettől függetlenül az íze gazdag, de a teste meg nem annyira. Tehát érted ezt a párhuzamot, vagy hogy színről nem beszéltünk, de az emberek így félrevezetődnek, hogy mit tudom, egy bagoló, meg viszonylag halvány színe van, ugye, hogy egy könnyű, vagy Pinot Noirokról beszél, könnyű bort számítanak, holott elképesztően gazdag. Tehát ugye, hogy ezt a félrevezető dolgot, ezt értem, amit így mondasz.
De mondjuk például egy Pinot Noirnál is, amikor azt mondjuk, hogy egy könnyű rosbor, mégis bárányt adunk hozzá.
Persze.
Tehát mégis egy kicsikét struktúráltabb hús kerül mellé.
Igen, de ugye tudod, ugyanúgy tehetsz hozzá mondjuk egy nyers halat, ugye nagyon jól működhet, egy tonhaszték is nagyon jól működhet. Nekem emlékszem, a volt főnököm mindig így nagyon mérges volt, amikor Pinot Noirt alacsony taninoztam, tehát hogy így, hogy azért, ha elmész egy Pomar vagy egy Nüssen Zsors, azért ott lehetnek bőven magas csersavak, és főleg egy fiatal tételben, tehát hogy elképesztő.
Nem csak az nem mélységben, nem színmélységben fog jelentkezni.
Nem, hanem textúrában, persze. Színe az attól még az olyan lesz. Tehát,
pláne egy része ugye hordótanin is lehet, és...
Biztos, hiszen egy része hordótanin is, de ugye áztatás meg egyéb komplexitás érzés is ott van.
Ugyanez a kérdés felmerül a párlatoknál is, mert tannin érzetet például fahordós párlatok esetén is ugyanúgy tudsz érezni, sőt, visszakanyarodva a viszkikhez, ha az még egy erősebben tőzegelt tétel is, magának a tőzegezésnek is van egy, ha nem is tannin érzete, de egy ahhoz hasonló érzete a szájban, tehát ugyanazt a tapintási érzetet meg tudja hozni, csak mellette ott van egy magasabb alkohol, ami még ezt egy picit, ha nem is négyzetre emeli, de hangsúlyosabb
lesz. Hát, persze. Mit párosítanál ehhez a sörpárlaszhoz? Csak kíváncsi vagyok, hogyha már megkóstoltad, hogy mit javasolnál az egy csepp sörpárlatához, érlelt sörpárlatához.
Ebben a párlatban egyszerre van nekem egy ilyen könnyű, de édeskés virágillat.
Ja, kicsit ilyen marcipános a vége, ez az édeskés, ez hozza.
Van benne egyfajta gyümölcsösség, de egy krémesebb gyümölcsösség, és a végén valóban a fahordónak van egyfajta, nekem nem csak poros, hanem összességében az érleltség miatt egy picit észteres karaktere is, amellett, hogy a legvégén megjön természetesen egy kis kesernyi, ami jöhet a sör alapból is, és jöhet a fahordóból is. Mindenképp egy olyan ételt választanék, amiben picikét vannak pörkanyagok, de a gyümölcsöket például zsírra merném egy ellensúlyozni. Ugyanaz jutott eszembe, mint amit egyszer egy visszafogottabb fahordós érlelési törköly mellé párosítottunk. Nekem egy malac császár jut eszembe, amit lesütögettünk az összes oldalán. és ezt egy nagyon krémesre elkészített csicsóka pürére ráültetve, viszont a háttérbe, tehát vagy a zsűbe, hogyha tennék alá, vagy magába a garnirumba csempésznék gyümölcssavakat. Tehát vagy magába a zsűbe egy kis áfonyát, egy kis borókát, valamit beledobni, ami egy kicsikét meghúzza a savas irányba, vagy magával a gyümölcslével még megcsepegtetni az összképet, és akkor a zsíros textúra mellé friss savakat bevíve ezt a fajta illatosságot és ezt a krémességet egyszerre lehetne párhuzamosan is, meg ellenpontozva is megközelíteni.
Érdekes, izgalmas. Igen. Ez jól hangzik, mi van, éhes is lettem ilyen szempontból. Kicsit akkor evezzünk pálinkák irányával, de ugye 2006 és 2007-ben is, ha jól tudom, volt egy, adtatok ki egy ilyen pálinka kalauz könyvet. Én nincs meg a könyv, de belenéztem a tartalom jegyzékébe, és akkor még emlékszek, hogy írtatok seprő pálinkáról is többek között.
Akkor
így van. És ebben az irányban megy a kérdésem is, hogy reflektálva ennek a, hát most már 15 év távlatában, hogy látod a pálinka helyzetét 2000-es évek elején, ha így mondhatom, és most 2020-as évek elején, tehát egy ilyen 15-20 év távlatában, hogy látod ezt a egészet? És igen, pontosan, hogy akkor mondtad, hogy akkor még lehetett, hiszen jöttek be szabályok, amelyek részben elég szigorúak voltak, vagy elég szigorúak a pálinka kapcsán, de te hogy látod ezt az egész képet, hogy tudom, hogy ez lehetne napokhoz, akik jól beszélni, de hogy látod így a 15 év távlatában, hogy jó irányba ment el, vagy nem, vagy mit kellett volna, vagy lehetett volna változtatni, módosítani, vagy te szemszögedből. Ha most írnál egy ilyen könyvet, akkor mi lenne?
Hát ha most írnék egy ilyen könyvet, akkor lehet, hogy még több konfliktussal indulna, az sem volt egy konfliktusmentes start, mert akkor a pálinkások még nagyon keményen összezártak. És érkezett két vadidegen fickó, akik elkezdtek pálinkát kóstolni, meg még le is írni a véleményüket. Ezen volt, aki kiakadt, volt, aki segítő szándékkal állt hozzánk, volt, aki abszolút örült annak, hogy külsősök jönnek végre kóstolni, és nem lesz belterjes a dolog. Tehát mindenféle vélemény megfogalmazódott ezzel kapcsolatban, de nem volt egységes álláspont a könyvet tekintve. Viszont összességében azt láttuk a végén, hogy a pálinkások egész gyorsan elkapkodták a maguk egy-egy példányát a dologból, tehát érdekelte őket, hogy mi történik. Én akkor megfogalmaztam egy gondolatot, az a könyvbe nem került bele, de talán egy-két gondolat ezzel kapcsolatban, most nem emlékszem, mi az, ami valóban nyomtatásba is került, akkor annyit mondtam, hogy olyan érzésem van, minthogyha pont annyival maradna el a pálinka fejlettsége, és ezt most értsük marketingre, értsük fogyasztói tudatra, értsük technológiára a boroktól, mint amennyivel a borokhoz képest később indult a rendszerváltás után a magasabb minőségű pálinkák készítése. És jelen pillanatban még mindig ugyanezt látom, tehát eltelt tizen sok év, és pontosan ugyanazt látom, hogy azokat a gyerekbetegségeket küzdjük le szép lassan, amivel egyébként a borosok is megküzdöttek a saját pályájuk elején. Mi egy picikét sajnos nagyobbakat tudunk esni pálinkások, tehát jobban össze tudunk veszni, nehezebben békülünk ki, de ha valami születik, annak azért örülni is tudunk együtt, és nem állítom, hogy most teljes mértékben jó irányba halad a magyar pálinkás társadalom, de ennek nem feltétlenül ennek a társadalomnak a tagjai az oka. Van egy olyan piaci helyzet jelen pillanatban, ami egyfajta paranoiát hoz a termelők esetében, és ez meg volt a borosoknál is annak idején. Hát mennyire nehéz volt az egy borvidéken dolgozó borászokat egy asztalhoz leültetni. Erre biztos emlékszel, hogy amíg a második generáció színre nem lépett, addig ugye ez lehetetlen volt. Ugyanezt látjuk a pálinkásoknál, csak a pálinkásoknál sokkal jobban kijön kevés a fókusok az eszkimó hasonlat, mert nagyon nagyot zsugorodott a piac, Ellenben annak idején nagyot nőttek a pálinkások méretben is, meg számban is. Ugye hirtelen olyan 2-2,5-szeresére nőtt a pálinka főzdék száma, ez nagyjából azt hiszem 2 éven belül történt meg, és a piac nem, hogy nőtt volna, hanem azóta még egy kicsit zsugorodott is. Ráadásul a mostani Covid és egyéb helyzet az még jobban megtépázta ezt az amúgy sem combos piacot, és azt látjuk, hogy bizonyos termelők szerencsére megalkulás nélkül szép lassan tudnak előre haladni. Bizonyos termelőknél azt látjuk, hogy van egy kis izzadságszag, és mondjuk úgy, hogy egy túlzott kompromisszumokkal telezsúfolt piaci működés érvényesül, és hát látjuk azokat a leszakadókat, akik egyre jobban kerülnek ki a köztudatból, csúsznak egy picikét minőségben is lejjebb, és nagyon szomorú azt látni, hogy kóstolok egy pálinkástól egy jó közepes tételt, amire én azt tudom mondani, hogy a kezdethez képest milyen jó fejlődés, és 2 év múlva kóstolok egy olyat, ami már visszalépés, tehát látom, hogy ugyanazokat a technológiai hibákat követi el, már egy kicsit hanyagabb, már nem teljesen olyan alapanyagból főzi, mint amiből eddig főzte. És ez összességében, amellett, hogy szakmai probléma is, a fogyasztónál is lecseng, mert a fogyasztó még most próbálta szerencsétlen megtanulni, hogy miről szól a magyar pálinka, és ahelyett, hogy valami jót kapna, ami mellé teljes messzélesség alatt oda tud állni, és ki tudja vinni külföldre, és ajándéként le tudja csapni az asztalra, már azt kell nézegetni, hogy jó, hát akkor ezt most már nem biztos, hogy megveszem, hanem egy másikat veszek inkább, és addig jó, amíg még tud másikat venni.
Igen, amit én említettem, hogy ez a üdvözlőbb problématika. Én azt tudom néha mondani, hogy egy nagyon rossz, nagyon negatív oldalát nézzük a dolgoknak, akkor ugye a borosok mondjuk csak egy pohár borba tudják magukat egymást megfojtani, de a pálinkások egy kis kanálba is meg tudják ezt csinálni. Igazából lehet, hogy a pálinkának nagyobb a szesztartalma, kevesebb is kell, de komolyra fordítva, tehát hogy visszakanyarodsz, hogy mondanád példát arra, hogy mik voltak azok a gyermekbetegségek, amit azt mondod, hogy hát a borosoknak is meg kellett küzdeni, értem, hogy egy asztalhoz ülni, beszélgetni, és esetleg a második generáció volt ez hajlandó. De hogyha ennyire látjuk, hogy ugye termék, mind a kettő közel áll az emberek szívéhez valamilyen szinten, akkor a pálinkások tudnának tanulni a borosoknak a hibáiból, úgymond, mert ők már kitaposták azt az utat, de hogy mondaná egy-két ilyen példát esetleg még, hogy amivel azt mondanád, hogy mi az, amit lehetne változtatni egy boros szemszögből, és akár amit tapasztalatás, látás, jó példaként.
Van egy személyes, amit vállalok, mert benne voltam könnyékig. Sosem értettem, hogy amikor kimegyünk külföldi kiállításokra, a Provine-ra, London Wine Fair, hadd ne soroljam, van egy csomó ilyen, miért van annyi boros, és szinte nem, egy darabig nem is volt ugye pálinkás. És én mindig megkérdeztem az aktuális emberkéket, hogy miért nincsenek pálinkások. Az első válasz ugye az volt, hogy hát nem egy költségvetés, és hogy nem lehet oda tenni, stb. Hát addig hisztisztem, amíg lett ilyen, nagyon jó embereket sikerült megkérdeznem, és egyszer csak feldobta a minisztérium, hogy na jó, akkor lehet kimenni. És az a pálinkafőzde, akivel én dolgozom, azt mondta, hogy természetesen akkor elindulunk, ha már egyszer ugye mi kértük, akkor menjünk, és eszméletlen nehéz volt 3 darab főzdét találni magunk mellé, hogy egy 4-es standot meg tudjunk tölteni. Na most, ha sírunk valamiért, utána ott van és nem érdekel, akkor egy picit nehéz azt mondani, hogy a fejlődés irányában gondolkodik mindenki.
Jó, de ez, tehát, hogy ez a példa, amit ugye most mondasz, ezzel én is tapasztaltam jó magam az első komolyabb megjelenés a Provine-on, mint a Pálinka Nemzeti Tanács és a AMC, AM színeiben úgymond, a pálinkák akkor kijutottak, nem tudom mikor volt, pár évvel ezelőtt még, de hogy akkor volt egy kis stand, egyébként úgy volt, hogy majdnem a Aviation Gin mellett lesz a standunk, és ott is volt, csak az Aviation Gin nem jött ki, mert nagyon vártam, hogy már Ryan Reynolds is majd kijön, és akkor már címvizünk, de nem lett semmi, de komolyra fordítva, tehát hogy az első körben senki nem jött ki, amikor ilyen felhívás volt, akkor pálinkákat így random kiszelektáltuk a pálinka kiválóság és a PNT-nek az országverseny keresztül, lettek kirakva, és akkor ott volt a Gulyás Csabi koktélokat kevert, mert nagyon nagy siker volt, szuper volt, volt a kóstolások, volt a kurzusok, a főkonzulátuson volt egy este, akkor a mellette lévő Michelin csillagos étteremben volt egy pálinka vacsora. Tehát elképesztő jó volt ez a dolog, következő évben akkor más koncepció mellett, de ott konkrétan az volt, hogy 4 pálinka főzde ment ki, amiben az egyik nem is annyira pálinka főzde volt, vagy nem feltétlen azok a termékekkel, de mindegy, csak egy zárójeles megjegyzés, de hogy egyszerűen, amit mondasz, hogy, és így van valahol, de akkor felmerül bennem kérdés, hogy muszáj exportálni, és kérdés, ez a kérdés irányodban, de ha még egy gondolatot folytatok, hogy ugye vannak versenyek, párlatversenyek, de hát könyörgöm, azon kívül, hogy a Magyarországon nemzeti versenyeken, meg esetleg Ausztriáig elmennek a magyar pálinkák, én külföldön nem látom őket versenyezni nagy számban. Tehát, hogy még más gyümölcspárlatok és más elzeszi, és most maradjuk gyümölcspárlatoknál, ne is másoknál, még más gyümölcs, a gyümölcs övből kikerülő szerbek, horvátok, bolgárok, osztrákok, délnémetek, svájciak, elzesziak, stb. Ezek, ők ott vannak a gyümölcs, mert a magyarok nincsenek. Tehát, hogy egy Concord Mondiálon 0 darab pálinka van konkrétan ott. Tehát, hogy így már gin van. A kérdésem az, hogy akarjuk mi ezt egyáltalán exportálni? Van erre egyáltalán igény, hogy 1% az export konkrétan?
Picikét más optikából vizsgálnám én ezt meg. És valóban itt lőjük lábon magunkat a marketinggel, mert te is azt mondtad, hogy kell ezt nekünk exportálni. Én külön választanám magának a pálinkának a számszerűsíthető exportját, és magának a pálinkának a nevének a felépítését. Ugye a konyak sem egyik pillanatról a másikra lett egy világismertséggel rendelkező borpárlat, és ha most megnézzük a jelenlegi árértékarányokat, hát olyan árakat elkérnek bizonyos konyakokért, amit maximálisan nem érnek meg, de mégis meg tudják tenni, mert oda fölhelyezték a konyakot, ahova egyébként valószínűleg való is, sőt bizonyos termékek esetében persze. Azt tudom mondani, hogy teljes mértékben jó helyen van. No de, mi magyarok nem sok lépést tettünk meg a valódi márkaépítés irányába, mert azt már közösen kéne megtenni, és ez nem igazán megy nekünk. Mindenki azon gondolkodik, hogy ha én kimegyek, akkor hány palackot fogok ezért cserébe majd itt, meg ott, meg amott eladni. És ez valójában persze financiálisan így van, tehát ha vállalkozói oldalról nézem, akkor ez érthető. De ha azért sírunk, mert nem elég ismert a pálinka, de semmit nem teszünk meg a pálinka nevének az építéséért, vagy megismertetéséért, akkor miért várjuk el az eredményt? És itt ketté kéne ezt a dolgot választani. Az egyikben én azt mondom, hogy a for profit működést azt természetesen meg kell hagyni a cégeknek, tehát az legyen a saját elképzelésük, bár legtöbbször így sírunk ugye export támogatásért, míg a másik oldalon, tehát a márkaépítés tekintetében sokkal fontosabbnak tartanám a közösségi szerepvállalást és az állami szerepvállalást, mert ott kéne segítség a szakmának, nem abban, hogy eljuttassuk az XY-t Shanghai-ba, hogy ott ki tudja állítani a pálinkáit, az is egy szép dolog, de egészen addig, amíg nincsen termék, amiről beszéljünk, nincs a köztudatban, addig hiába csináljuk a másik oldalt is, mert nem lesz kifizetődő a dolog. És nekem ez a fele, ez őszinte leszek, egy olyan 10 pár éve nagyon hiányzik az összképből.
Na jó, csak tudod, pont ez a termék, tehát a gyümölcs. Nekem, én vallom azt hülyen, hogy Magyarország elképesztő adottságokkal rendelkezik, ami a természetet illeti gyümölcs termesztés szempontjából. De ugye az, hogy a pálinkák ennyire szigorúak, ugye nem adhatsz hozzá cukor, lekerekítés véget se, az elején se, a végén se, sehol se, 100% gyümölcsnek kell lennie. Ugye pont amikor bemutattam egy kökény, egy nagyon jó balatoni főzőnek a kökény pálinkáját, és a srác mondja, hogy hát ő is csinál ilyet. Mondom, nem barátom, amit te csinálsz, az slow gin, ez meg 100% kökény. Tehát, hogy ez csak kökény és vizet látott életében, semmi más, amit meg te csináltál, az meg rápároltál valamit. Tehát, hogy ami szintén jó, ne értsd félre, szerintem nagyon, nagyon jó, de hogy teljesen más a kihozatot, nem hiába van egy csomó gin ma már Magyarországon. Tehát, hogy érted, hogy valahol nincs meg számomra szerintem a mennyisége se, a barackok lefagynak.
Soha nem is lesz.
Na, tehát akkor érted, hogy akkor nem tudnál. Tehát, hogy nekem az a analógiót eszembe, hogy francia borász mondta, hogy mi franciák, 60 millió hektoliter termelünk, és 3 millió hektoliter szeretnénk exportálni, ti magyarok 3 milliót termeltek, és még abból akartok exportálni, nem szígyeljétek magatok, azt a kevés bort nem tudjátok meginni. Tehát, hogy érted, ezt mondom valahogyan, hogy...
Ez egy alapvető probléma borban is.
És akkor többiben nem is beszéltünk, hogy a pálinkának a szerkezeti részét, nézzük csak a kereskedelmi részét most.
A kereskedelmi részét nézzük, akkor alapvetően a nemzetközi párlatok jelentős részével szemben a pálinka versenyképtelen. Ezt be kell látnunk. Tehát, hogyha megnézzük, hogy mennyibe kerül egy mázsa gabona, azért, tehát vegyünk egy árpát, egy búzát, meg lehet nézni annak a piaci árát per mázsa. Megnézzük, hogy egy mázsa gyümölcs mennyibe kerül, akkor ott rögtön körülbelül, és most picit sarkítok, de egy nulla ott van. Olyan 7-szeres, 8-szoros, akár 10-szeres árkülönbség is lehet, málnánál egy kicsit még csúnyább a dolog. Ha emellé megnézzük a kihozatalt, akkor ugye egy mázsa gabonából 65 kötője 70 liter alkohol kinyerhető egy jó keményítő bontás után. Egy gyümölcsből alsó hangon olyan átlagban mondanék egy 6-7 litert. Mert ugye a málna az 3 körül szór, a szőlő egy magas minőségben mondjuk 11-2 liter. Ha kettő közt úgy veszünk egy középutat, akkor azt mondom, hogy 7 liter. Tehát egy mázsa gyümölcsből 7 liter, egy mázsa gabonából 70 liter. Ott a másik tízes. Tehát ha matekozunk egy kicsit, akkor rájövünk, hogy a bekerülési költségekben van egy majdnem százszoros, még egyszer mondom sarkítva, de majdnem százszoros különbség. Akkor miért akarjuk egy viszki árával a pálinka árát bármikor is összehasonlítani?
Igen, nem kéne megtenni. Az érlelet, tehát mint a 10 évig a jobbat mondjuk.
Természetes,
hogy nem. Tehát a 10-ig nem látszik.
Én most csak alapanyag, persze, tehát persze. Egy naturprodukt előállításról beszéltem. Vehetünk más...
De minden vodka gin, tehát hogy most...
Teljesen mindegy, jelentünk a tekeláig is.
A tiszta párlatok, tehát olyan szinten.
Tehát eleve az alapanyag és a kihozatali problémák miatt mi nem vagyunk versenyképesek azokkal a párlatokkal szemben, amivel sajnos akaratlanul is összehasonlítják a pálinkát. Tehát nem ez a jó irány. Akkor a termék exkluzivitását lehetne kiemelni, hangsúlyozni, hogy milyen sok alapanyagból milyen kevés termék készül, mint ahogy mondjuk a kanadai jégborosok ezt meg tudják tenni, és onnantól kezdve megérti a fogyasztó is, hogy miért kerül egy sokkal magasabb ár szegmensbe maga ez az ital, mert nem tud lejjebb kerülni. Viszont ha ezt megtesszük, akkor az összes olyan olcsó pálinka, ami hanyányi trükkösen de piacra kerül, az rontani fogja ezt az összképet. Van magyar boros párhuzam is, erre ezt tudjuk.
Ja, van igen, persze.
De lényeg az, hogy összességében, ha nem egyfajtát kommunikálunk, akkor nem lesz egyfajta eredményünk. Én ezt látom jelen pillanatban magyar pálinka legnagyobb problémájának.
De ha jól értem ki a szavadba, akkor a minőségbiztosításnak lenne nagyon fontos szerepe.
Igen, ami még mindig azért felvet kérdéseket, hiszen annyira szoros elszámolási kötelezettség van a főzdék részéről, ami már szinte paranoid jövedéki oldalról, de ha megnézel egy pálinkát, ahogy a polcra kerül, nincs olyan minőségbiztosítási háttere, mint egy bornak. Nem kell valóban olyan terméklappal, olyan nébik vizsgálattal rendelkeznie, csak ugye probléma esetén. És amíg nincs egy párhuzamosság ebben a kettőben, addig, mivel ugyanúgy bizalmi termék a pálinka, mint a bor, nem lesz meg a pálinkában az a fajta bizalom, mert nem tudjuk alátámasztani egy olyan dokumentummal, hogy na, ezért lehet a polcon, kérem szépen.
Igen, csak a jól tudom, a vizsgálati része az jóval költségesebb és drágább.
Ez így van?
Amit valószínűleg a végén a fogyasztó fog fizetni, tehát, hogy ami egy ilyen, hát igen.
Csak jelen pillanatban a fogyasztói bizalom a pálinka irányába sokkal rosszabb, mint a borok irányába.
Hát, persze.
Tehát, ha megkérdezel egy egységsugarú polgárt kint az utcán, hogy azt neki egy ismert OM bort középkategóriából, meg adsz neki egy középkategóriás pálinkát, és csak az a kérdés, hogy melyikben bízik jobban, szinte biztos, hogy a bort fogja megfogni.
Ebben igazad van, amit mondasz, de akkor egy ilyen kérdés hagy vessek fel ezzel kapcsolatosan, hogy te, aki nagyon sok, és maradjunk csak a pálinkánál, nagyon sok vacsorát, kóstolást tartasz pálinkákkal is, ugye, hogy amikor te szembe kerülsz, és feltételezem, hogy szembe kerülsz olyan kijelentésekkel, hogy az én pálinkám sokkal jobb, az jobb, mert az karcol, az magasabb alkohol, és most csak nézzük ugye az egyik kedvenc pálinkám, ez nincs kétség, a Brill termékei. Tehát most egy ilyen dolog van, és te ott tartasz egy kóstolás, és ott van a Brillnek a terméke, és ez kimegem jelent, hogy Magyarország egyik legmagasabb színvonalát, szintjét képviselik a pálinkák, zárójel párlatok világában is, akkor ott mondja a bácsi, vagy bárki, aki ott van a sorban, hogy ő is csinál a pálinkát, és tudod nagyon jól, hogy az elő-utóbb párlatos egyszerre, csomó problémája van. Hogy tudod ezt kezelni ilyen szempontból, ezt a dolgot?
Szerencsére ebben nagyon jó képzést kaptam.
Na, mesélj.
A tulajdonossal beszélgetve, illetve amikor kezdődött az egész Brill történet, én szerencsére a tulajdonosokkal együtt tudtam mozogni rengeteg rendezvényen, és én hallottam azt a fajta szeliden határozott megközelítést, amit ők a pálinkával kapcsolatban tudtak közvetíteni a fogyasztó felé, és én látom és tapasztalom mai napig, hogyha ugyanezzel a szelid, de határozott magatartással az elején elmagyarázzuk, még mielőtt jönne a dicsekvés, hogy de az ő pálinkája, hogy mitől másabb egy prémium pálinka, és már eleve megértetjük, hogy nem kell, hogy karcoljon, nem kell, hogy körömletlen lemosós szagú legyen, nem kell, hogy bizonyos hibákról
emlékezzen a gyümölcsre.
Így van, és nem kell, hogy magyarázni kelljen az ízét és az illatát, hanem az a jó, hogyha azt sugallja nekünk, amiből készült. Ha ezeken az legelején túlesünk, akkor eleve elfogadják a termék prémium státuszát, és az, akinek egy karcos kerítés szaggatója van, az lehet, hogy otthon marog, de ezzel már így ebben a formában nem fog előjönni, hanem inkább azzal fog előjönni, hogy na de miért ilyen a miénk, és miért olyan az övé. És akkor már tudunk technológiai lépésekről beszélni. Tény és való, hogy felkészületlen egy ilyen meccsben nem szabad beleállni, tehát csak akkor szabad egy bemutatót elvállalni, és én ezt a szomeli tevékenységemben mindig is tartottam, hogyha abból az adott témából, amiből én odaállok, abból bármit kérdezhet a kedves fogyasztó, és fogok tudni rá úgy válaszolni, hogy nem nyökögök, nem ködösítek, nem kezdek el másról beszélni, hanem valóban arra kap exakt választ, ami ilyen kérdést feltett. Onnantól kezdve az összes többi kijelentésemben jobban fog bízni.
Utolsó kérdés Attila irányodban, hogy hogy néznek ki neked egy ideális vacsorád, és most ne a étel részére koncentráljunk feltétlenül, de lehet azt is beszélsz, de én a italsor részére vagyok kíváncsi elsősorban. Hogyan nézze ki az ital sor választékod, és hogy te, mint most így szaktanácsadó szomeléként lépsz fel. Most az ételeket mondom, kicsit azt helyezzük háttérbe, tudom, ez nagyon fontos, de azt kicsit háttérbe helyezzük. Tehát italokat választasz ki, ami ez egy nagyon jó étel lesz majd, de most csak az italt választod ki, és kiknek mutatnád be? Ezek lehetnek élő vagy nem élő személyek is. Ez egy vacsora, hát olyan sokat ne válasszál.
Tehát egy ideális helyzetet?
Egy tökéletes ideális helyzetet vagyunk, bármit választasz, bármit mondhatsz. Tehát két dimenzióban gondolkozzál, légy szíves, italok dimenziójában és személyek dimenziójában, és bárki lehet bármi, és bárki lehet.
Jó.
Ha gondolod, nem muszáj konkrétan a márkát is nevezni, de kategóriák mindenképpen értelmszerűen, de rád bízom ezt a részét.
Tisztasor, én az ilyen...
És azért majd álljunk is meg valahol, te ne legyen végtelen a
tisztasor. Én szeretem a kategóriákat picit keverni, ha az a vendégnek jó. Tehát én például nagyon szívesen bekezdenék egy pálinka vacsorát is, mondjuk a pálinka vacsora megkezdése előtt fél órával, esetleg pezsgővel. Tehát welcome-nak mindenképp adnék valami buborékos jellegű italt, vagy adnék esetleg egy olyan alacsony alkoholtartalmú pálinka koktélt, ami semmiképp nem marja meg a gyomrukat. És én ezt mindig is vallottam, hogy éhesen megérkező vendégnek nem adunk magas alkoholtartalmat, mert egész egyszerűen felmarja a gyomornyálkahártyát. Nagyon fontosnak tartom, hogy a Welcome idejére már valamilyen amizbust, vagy valamilyen kis falatkákat biztosítsunk, amivel eleve egyrészt megágyazunk a gyomorban, másrészt a welcome-nak és ugye az üdvözlő falatkáknak mindig az a feladata, hogy egy kicsikét leválasszák a fogyasztót a mondjuk úgy, hogy múltjáról a napon belül, tehát letöröljék az előző nyomokat, bármit fogyasztott, dohányzott, stb. És felkészítsék a vacsorára. Na innentől kezdve, egy jó welcome-on és egy jó üdvözlő falatkán túl vagyunk, akkor én már bemernék kezdeni akár pálinkával, tehát az előételekhez nyugodtan mernék már pálinkát adni. Menet közben a második, harmadik fogás után én mindenképp adnék valamilyen szorbét. Tehát a hosszasabb vacsoráknál én nagyon szeretek egy kicsike hűtést adni a közepén, ami egyrészt frissíti a szájat, újra átmossa a szájat, ez nagyon fontos, ugye a szenzorikus részeket nem árt lepucolni, és közben ad egy hűsítést és egy frissítést, mert a legnagyobb probléma, hogy a vendég elfárad ugye egy ilyen hosszú vacsorán. A vacsora második felében én nyugodtan belemennék az érleti italokba, tehát a főételekhez én nagyon-nagyon szeretek viszkit adni, konyakot adni, érlelt törkölypálinkát. Nekünk is van egy olyan érlelt törkölyünk, ami szinte sír egy őzikért vagy egy szarvasért. És hát utána a desszertnél, hogyha lehet, akkor én lehet, hogy lekanyarodnék a párlatokról, és annyira azért vagyok magyar, hogy a tokai aszót mindig szeretem megmutatni. Nem csak azért, mert a galkakast egy párszor sikerült megfőzni a Magyar Borokházába egy jó aszúval, hanem azért is, mert valójában nekünk magyaroknak is még van mit megismerni erről az italról, és közben elmesélném azt is, hogy egy tokai aszú nem csak ahhoz a desszerthez jó, amiket éppen kóstolunk vele, hanem akár főételes vonalra is vissza lehet húzni, és át lehet kötni vele. Nagyon sok kommunikációt képzelnék el. Ebből adódóan, ha most a vendégeimet kérdezed, akkor én egy nyitott közönségre szavaznék, ami nem elsődlegesen képzettséghez és társadalmi státuszhoz, mint inkább világlátáshoz kötött. Hogy fogalmazzak szépen? Nagyon sok olyan tanfolyamot is tartok, ahova kezdő érdeklődők jönnek el, és az érdeklődők 80%-a az füligérő mosollyal távozik, a többi meg nem érti. Na most nekem egy ilyen vacsorára pontosan azokra a fogyasztókra lenne szükségem, akik nyitottak az újdonságra, még nem biztos, hogy teljesen tapasztaltak, tehát tudok nekik új dolgokat átadni. Az sem baj, ha nem a társadalmi ranglétre a legtetejéről érkeznek, akik már mindent megtapasztaltak, és azt mondják, hogy jaj, ez engem nem érdekel, vagy ez gagyi, hanem legyen nekik egy olyan pozitív élmény, amit, és ez a legfontosabb számomra, tovább tudnak adni. Amire azt mondja, hogy fú, ezt lehet, hogy én is meg tudom főzni, fú, ezt otthon is kipróbálom, hú, ez annyira jó, ez vagy veszek belőle, vagy veszek a valakinek. És én mindig abban a marketingben hittem, hogy ha az egyik fogyasztó továbbadja a másiknak, az a legeredményesebb. És a legtöbb vacsorának szerintem a gasztroélményen kívül arról is kéne szólni, hogy képbe helyezzük a saját termékeinkkel a saját fogyasztóinkat. Tehát én nagyjából így képzelek egy ideális vacsorát.
Attila, nagyon szépen köszönöm neked az időt, és hogy megosztottad ezeket az értékes gondolatokat, majd legközelebb folytatjuk majd egy másik pármit, vagy pálinka mellett is akár. Köszönöm szépen neked.
Egészségügyi.
Te is. Köszönöm szépen.
Petszold Attilát hallottátok. A közeljövőben egy új projektem indul, ezért sajnos a magyar nyelvű podcast csatornám a megszokottnál némiképpen ritkábban fog jelentkezni. Ugyanakkor a színvonal és az izgalmas beszélgetések természetesen magadnak. Kövessetek a közösségi médiában, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast és további csatornákon, iratkozzatok fel.